A legfelsőbb bíróság a Borsodabaui Zemplén megyei rendőrkapitányság beadványa alapján megerősítette. A fegyveres erőknél igenis a szolgálati viszony része a szakiskolákban eltöltött idő. A Vám és Pénzügyőrség országos parancsnoksága azonban úgy határozott, hogy ez csak egyedi ügyekre vonatkozott, és eztán sem számítja be ezeket az éveket. Köszöntöm Bárdos Juditot, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének főtitkárát. Kezicsokolom.
Jó napot kívánok!
Mostanában nagyon sokan mennek nyugdíjba a rendvédelmi szerveknél, mert arra számítanak, hogy a feltételek romlanak majd. Hogy lehet az, hogy a VPOP nem tartja be a határozatot? Egyáltalán mit mond erről a szolgálati törvény? Hogy lehet ezt vitatni?
Hát először is a legfelsőbb bíróság csak szóban hirdette ki az ítéletét, az írásba foglalása még nem történt meg, tehát senki sem ismerheti, ha csak nem volt ott és nem jegyzetelt vagy vette föl a szó szerint ítéletet, hogy mi az indoklása a legfelsőbb bíróságnak.
Na de az ítélet ilyenkor érvényes már, nem, hogyha kihirdették?
Hát igen, de általában a készhezvételtől, tehát amikor az írásba foglalása megtörténik, és megkapja mindenki, ettől a perctől kezdve lehet azt mondani, hogy megismertem a tartalmát. Ma a BRDS és a társszakszervezet FRS kérésére rendkívüli rendőrség érdekegyeztető tanácsot hívtunk össze. Pontosan ennek az egyik témája ez volt, hogy mit kíván tenni a rendőrség, ha az írásba foglalt ítélet megszületik. Hogy kell-e egyénileg peresíteni ezeket az ügyeket, vagy pedig valamilyen általános elv alapján meg lehet fogalmazni, hogy mindazok, akik igényjogosultakká válnak a szakközépiskolai bizonyítványok alapján, azoknak ne kelljen egyénileg peresíteni.
Mikorra hívták össze ezt a fórumot?
Ez ma történt meg délután. Ez a fórum megállapodott abban, hogy megvárjuk természetesen az írásba foglalt ítéletet. Mindenki már becsatolta a bizonyítványának a másolatát. Folynak a számítások, hogy az ismert ítélet alapján, amit még nem látott senki írásba, kit hogyan érint. És ugye hát ennek nem utolsó sorban van egy olyan vonzata is, hogy mit biztosít hozzá a Magyar Köztársaság költségvetése kormánya külön. Mert erre egyetlen rendvédelmi szervnek jelen pillanatban nincsen pénze.
Milyen témák szerepeltek még ennek a fórumnak a napi rendjén? Miben egyeztették az érdekeket?
Szerepelt még a magánnyugdíj pénztárból az állami pénztárba, nyugdíjbiztosítóba való visszamenete lehetősége a hivatásos állomány részére, hiszen itt egy korlátozás van, aki 10 éves magányugdíj pénztári tagsággal rendelkezik, és most menne nyugdíjba, akkor az visszamehet az állami pénztárba. Vissza is kell neki menni, hiszen a magányugdíj pénztárba mintegy 25%-kal kevesebb lenne a nyugdíja, mint az állami nyugdíjbiztosítónál. Tehát mi azt kértük, hogy ennek az időszakát tolják ki még 60 hónappal. Ez is jogszabályban való foglalásra vár természetesen.
Önök tulajdonképpen mit tehetnek az érdekeik érvényesítése érdekében? Ugye egzotikus helyzetben vannak, hiszen nem sztrájkolhatnak, csak demonstrálhatnak. De hát a demonstrációról meg tudjuk, tulajdonképpen a szó elszáll.
Én azt hiszem, hogy észszerű elvek alapján a tárgyalóasztal mellett nagyon sok mindent el lehet dönteni. Két dolog kell hozzá. Az, hogy mind a két fél a megegyezés szándékával üljön le a tárgyalóasztal két oldalára, vagy több fél, hogyha több érdekképviselet is van az adott területen. Ha valamelyik félbe ez hiányzik, akkor hónapokon keresztül lehet folytatni a tárgyalásokat, lehet demonstrálni, semmit nem lehet elérni. Mi abban bízunk, hogy az észszerű érvek alapján senki nem kívánhatja, hogy a rendőrség és a határőrség integrációja előtt üljön ki a rendőrség, üresedjen ki, hogy közel 5000 ember elmenjen nyugdíjba, pontosan az a koros osztály, amely még érett, hiszen ha ők elmennek, akkor nagyon lecsökken, mint egy 10-12 éve lecsökken a rendőrség átlag életkora. Ez viszont bajt is jelenthet a jövőben.
Önök egy hónapja gyászzenével és gyászszalaggal búcsúztatták el az 58 éve működő BM kórházat. Akkor ugye attól tartottak, hogy az ott dolgozó 900 alkalmazott az utcára kerülhet, hogy a belügyi alkalmazottak családtagjai elveszíthetik az ellátást. A demonstrációra Futár vitte a miniszter megnyugtatónak szánt levelét. Volt-e oka megnyugvásra? Végül is mi történt? Hol tart a dolog?
Hát gyakorlatilag egyetlen egy kérdés van pozitív döntés, és ez pedig az, hogy aki ma igényjogosult az igazságügyminisztérium irányítás alatt álló központi kórház és intézményeinél, az a jövőben is igényjogosult lesz Ez az ígéret, írásban még nem láttuk, igazából nincs kormányrendeletbe rögzítve, csak egy miniszter írta le az Állami Egészségügyi Központban. Ami viszont nagyon furcsa, és ma kaptam erről információt, a központi kórház és intézményei csoportos létszám leépítésre 945 főt jelentettek le a munkahelyi központba, ez a teljes létszám, és amiben tájékoztattak, azt hitták, hogy ez a magyar köztársaság miniszterelnökének az utasítására történt. A MÁV kórház az 618 főt jelentett le, a Honvéd Egészségügyi Központ az 500 főt, de jelezte, hogy ott mindösszesen 250 fő kerül elbocsájtásra, a Szabolcs utcai kórház nem jelentett le senkit. Tehát lehet azt mondani, hogy a legnagyobb vesztes a központi kórház és intézményei. Ott tokostú, vonostú mindenkit bejelentettek csoportos létszámleépítésre. Az is igaz.
Ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel mindenkit el fognak küldeni, és valahonnan máshonnan hozzák az orvosokat, ápolónőket, az egész személyzetet?
Hát ezt nem tudni. Az igaz, hogy amikor a honvédelmi miniszter, mint az egész projektért felelős, igazából felelős honvédség irányítója összehívta az érdekképviseleteket, akkor ő ígéretet tett arra, hogyha az igazságügyi és rendészeti miniszter leírja, hogy miért van szükség mondjuk a rendelőintézet fenntartására, akkor ezt figyelembe fogják venni, és ettől ehhez képest fognak dönteni. Jelen pillanatban a mai információim szerint még semmiféle döntés, érdemi döntés nem született, vizsgálják a lehetőséget. Azt is hallottam utómenet közben mai napon, hogy egyesek már nézik a központi kórház és intézményeinek a területét, hogy hogy lehet ide átköltöztetni a MÁV kórházat és a MÁV kórház területét eladni, és ebből a pénzből a Honvéd kórházba a harmadik ütemet felépíteni. Szóval egy őskáoszt kezd kialakulni, amelynek csak a vesztesei a munkavállalók lehetnek jelen pillanatban. Nyertesei az egészségügyi, korszerű egészségügyi ellátással sokan lehetnek.
De hát a BM kórházban önöknek ugye van egy társszakszervezete. Végül is az orvosokkal beszéltek-e? Ők maguk tehetnek-e bármit saját magukért? Önök tehetnek-e értük valamit?
Igen,
még?
Hát ők pályázhatnak az új egészségi központba, ha meghirdetik az állásokat. Pályázhatnak az osztályvezető főorvosok is, de a szakápolókról, a szakasszisztensekről, akár egy udvari munkásról, más szintű közalkalmazottakról egyelőre szó sincsen. A Budakeszi úti részlegünk már majdnem teljes egészében bezárt, és ugye ki van üresedve az összes manuális osztály a Városligeti fasorba, tehát nincs sebészet, urológia, intenzív osztály, nőgyógyászat, nincs semmi.
De náluk van egy önálló szakszervezet, nem?
Önálló szakszervezet nincsen, ott a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezete rendelkezik közel 300 fős tagsággal, és mellette van még a független rendőrszakszervezet egy minimális létszámmal.
Elnök asszony, akkor ott van önnek 300 tagja.
Igen.
Velük hogyan tartja a kapcsolatot? Közöttük milyen a hangulat? Mit tesznek, mit nem tesznek, mit terveznek, mit nem terveznek?
Hát egyrészt ugye nagyon rossz a hangulat a munkavállalók között, mindenki letargiába süllyedt, egész egyszerűen azt sem látják, hogy maga a vezetés hogyan áll ki mellettük, hogy mi mit tehetünk. Hát nagyon, nagyon korlátozottak a lehetőségeink. Hát utána, ugye első lépésként az volt, hogy utána néztünk, hogy hány embert jelentettek be a munkahelyi központba létszámleépítésre. Miután mindenkit bejelentettek, a holnapi napon megkezdődnek, vagy szerdán a elbeszélgetések, legalábbis az érdekképviseletek tájékoztatása a létszámleépítésről. Itt egy jogi csoport képviseli a belügyi és rendvédelmi dolgozók szakszervezeteit, és itt egyénileg fogjuk elbírálni ezeket az ügyeket. Egyénileg kell megnézni, hogy kiért mit lehet tenni. A munkahelyi központban, bárhol, ahol elmondom, bármelyik központban, hogy itt 945 fő tokostul, vonostul bejelentettek egy kórházat, mindenki csodálkozik. És ha nem küldenek el belőle 200-at, akkor azt utólag visszavonják. Ez a 945 fő, ez megemeli a munkanélküliek tervezett létszámát statisztikailag sec perc alatt. Lehet, hogy nem is valós szám.
Na de hát ráadásul mindenki azt mondja, hogy Magyarországon orvos hiány van, hogy az egészségügyi dolgozókból nagy hiány van, nagy szükség van rájuk.
Hát ez így önmagában nem igaz. Azért nem igaz, mert elég sokan jöttek külföldről, főleg szakápolói és asszisztensi munkára, és az igaz, hogy van orvosi hiány, de meg kell nézni, hogy az országnak melyik területén. Eldugott kis községekben családorvosi hiány van, házi orvosi hiány van, és a nagyon messze lévő, ezut esetben vidéki kórházakban van orvoshiány. Na most nem tudom, hogy hogyan tudja megoldani ma a kormányzat az áttelepülés lehetőségét, ha egyáltalán vannak olyan családok, itt családokról van szó, akik fölvállalják az egzisztenciájuknak itt a feladását és áttelepülést egy gyerekestől, feleségestől, vállalva azt is, hogy esetleg a feleség nem tud munkát vállalni, a gyereknek nincsen iskolája azon a területen, hanem esetleg 40-50 kilométerre arrébb kell járatni. Szóval itt mi ezt a problémát látjuk ebben, és főleg az, hogy a 4 kórház közül a legnagyobb vesztes ez a kórház.
Bárdos Judit, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. Köszönöm, hogy tájékoztatta a Klubrádió hallgatóit.
Köszönöm szépen.
Viszont hallásra.